52. fejezet. Harryt 4 csengő szó ébresztette. Kiugrott az ágyból, és jól beverte a fejét a plafonba. Magára kapkodta a ruháit, kifurakodott a folyosóra, fölrohant a lépcsőn, át a fedélzeten, és már döngött is a talpa alatt a parancsnoki híd lépcsője. Elnézést a késésért, uram, úgy látszik, elaludtam. Ha magunk közt vagyunk, nem kell uramnak szólítania, mondta Bradshaw. A nevem Tom. És ami azt illeti, több mint egy órával korábban jött. A kapitány nyilván elfelejtette közölni magával, hogy a reggeli őrszolgálat kezdetét 7 csengőszó jelzi, a 6 órás szolgálatot pedig 4. De ha már itt van, átvehetné a kormányt, amíg könnyítek magamon. Harry megdöbbenve jött rá, hogy Bradshaw nem viccel. Csak arra vigyázzon, hogy az iránytű mindig dél-délnyugati irányba mutasson, akkor nem tévedhet nagyot, tette hozzá, és most már markánsabbnak tűnt az amerikai kiejtése. Harry 2 kézzel megmarkolta a kormánykereket, és meretten bámulta a kis fekete nyilat, miközben azon igyekezett, hogy a hajó egyenes vonalban szelje a habokat. A farvízükre hátra pillantva azt látta, hogy a Bradshaw által produkált szép, szabályos egyenes vonalat olyan görbék váltották föl, amelyek inkább May West idomaira emlékeztették az embert. A harmadtiszt csak pár percig volt távol, de Harry talán még életében nem örült ennyire senkinek, amikor visszajött. Miután az amerikai visszafoglalta a helyét, csak hamar ismét folytonos, egyenes vonal húzódott mögöttük a vízen, pedig Bradshaw félkézzel kormányzott. Ne feledje, hogy egy hölgyel van dolga, oktatta Harryt. Nem csimpaszkodunk bele 2 marokkal, hanem gyengéden cirógatjuk. Ha ez sikerül, szép, egyenes pályán fog haladni. Próbálja meg még egyszer, amíg rávezetem a napi térképre a 7 csengőkor elfoglalt helyzetünket. Amikor 25 perc múlva fölhangzott egyetlen csengőszó, és a hídon megjelent a kapitány, hogy leváltsa Bradshaw-t, Harry farvíze, ha nem is húzott nyíl egyenes vonalat az óceánban, legalább nem keltett olyan benyomást, mintha egy részek tengerész kormányozná a Devonshire-t. A reggelinél Harryt bemutatták egy férfinak, aki csak a hajógépész lehetett. Jim Patterson kísérteties arcszíne arra utalt, hogy az élete nagy részt a fedélzet alatt zajlik, a pocakja pedig arra, hogy a fennmaradó időt evéssel tölti. Bradshaw-val ellentétben egy pillanatra be nem állt a szája, és Harry számára hamarosan az is kiderült, hogy a főgépész és a kapitány régi barátok. Ismét fölbukkant a kínai. 3 tányért hozott, amelyek lehettek volna tisztábbak is. Harry tartózkodott a zsíros szalonnától és a sült paradicsomtól, inkább az odaégetett pirítóst és az almát választotta.
Mi lenne, ha délelőttet arra szánná, hogy kiigazodjon a hajón, Mr. Clifton?
Vetette föl a kapitány, miután elvitték előlük a tányérokat.
Akár Mr. Pattersonhoz is csatlakozhat a gépházban, hogy lássa, hány percet bír ki ott élve.
Patterson harsány kacajra fakadt, majd kikapta a kosárból az utolsó 2 szelet pirítost, és megszólalt.
Ha tudni akarja, milyen az, amikor valamit odaégettek, töltsön el pár percet nálam.
Harry akár a macska, ha egyedül marad egy ismeretlen házban, a külső fedélzeten bóklászva próbált megismerkedni új birodalmával. Tudta, hogy a hajó hossza 475 láb, szélessége 56 láb, a legnagyobb haladási sebessége 15 csomó, de azt nem gondolta volna, hogy ilyen sok zegzuga bemélyedése van, amelyek kétség kívül mind szolgálnak valami célt. Hogy pontosan mit, azt idővel megtanulja. Észrevette azt is, hogy a kapitány a parancsnoki hídról a fedélzet minden pontját belátja, így a lusta tengerésznek esélye sincs elrejtőzni. Harry lement a lépcsőn a középső fedélzetre, amelynek hátsó részét a tiszti kajütök foglalták el, középen volt a hajókonyha, elől pedig egy hatalmas szabad tér, ahol kifeszített függőágyakat látott. Föl nem foghatta, hogyan képes bárki is lehúnyni bennük a szemét, de aztán észrevette, hogy 5-6 tengerész, aki nyilván éjszaka volt őrszolgálatban, ütemesen jobbra-balra ringatózva alussza az igazak álmát. Keskeny acél lépcsőn jutott le az alsó fedélzetre, ahol falátákban biztonságosan rögzítve lapult a 144 darab Raleigh kerékpár, az 1000 pamutruha és a 2 tonna burgonya. A ládákat senki sem nyithatta ki, amíg a hajó ki nem köt Kuba szigetén. Harry végül lemászott a kazánházhoz vezető keskeny létrán. Fölrántotta Mr. Patterson birodalmának nehéz fém nyílás fedelét, és bátran bemasírozott a tüzes kemencébe, mint Szadrak, Meszak és Abednego a babiloni fogságban. Csak állt ott és figyelte, ahogy fél tucatnyi zömök, csupa izom férfi, akinek fekete por lepi a trikóját, és a hátán patakokban folyik le a veréték, szenet lapától a két tátongó szájba, amelyeket nem csak naponta négyszer kell megetetni. Heavens kapitány nem tévedett. Az újonc pár perc múlva izzadva levegőért kapkodva támolygott ki a folyosóra. Eltelt egy kis idő, mire összeszedte magát annyira, hogy visszamenjen a fedélzetre, ahol térdre rogyva nyelte a friss levegőt. Föl nem foghatta, hogy élhetnek túl azok az emberek ilyen körülmények között napi három, egyenként két órás műszakot, méghozzá a hét minden napján. Miután valamelyest magához tért, 100 meg 100 kérdéssel fölfegyverkezve tért vissza a parancsnoki hídra. Tudni akarta, hogy a göncös szekér melyik csillaga mutat a sarkcsillag felé, hogy naponta hány tengeri mérföldet tesz meg átlagosan a hajó, hány tonna szén kell ahhoz, hogy a kapitány boldogan válaszolt mindenre, egyszer sem adta jelét, hogy fárasztaná az ifjú negyedtiszt oldhatatlan tudásszomja. Sőt, Harry szünetében ezt találta mondani Mr. Bradshaw-nak.
Ez a fiú azzal nyűgöz le a legjobban, hogy soha nem teszi föl kétszer ugyanazt a kérdést.
A következő napokban Harry megtanulta, miként egyeztesse az iránytű állását a térképpen látható szaggatott vonallal, hogyan becsülje meg a sirályokat figyelve a szélirányt, és miként vigye át a hajót a hullám barázdán anélkül, hogy letérjen az egyenes pályáról. Egy hét múlva már átvehette a kormányt, valahányszor a kapitány vagy a harmadtiszt elment enni. Éjszaka a kapitány megtanította a csillagok nevére, rámutatva, hogy azokból is ugyanolyan jól tájékozódhat, mint az iránytűvel. Igaz, Heavens bevallotta, hogy a tudománya az északi féltekére korlátozódik, mert a Devonshire a 26 évi tengerjárás során egyszer sem lépte át az egyenlítőt. Amikor már 10 napja voltak úton, a kapitány már-már reménykedett egy jó kis viharban, hát ha az véget vet a kérdések kiapadhatatlan áradatának. És látni akarta azt is, van-e valami, ami kizökkenti ezt a fiatal embert a nyugalmából. Jim Patterson ugyanis figyelmeztette, hogy Mr. Clifton aznap délelőtt már egy teljes órát kibírt a gépházban, és feltett szándéka, hogy mire Kubába érnek, lehúz egy teljes szolgálatot.
De oda bent legalább nem kell hallgatnod a végeérhetetlen kérdéseit, jegyezte meg a kapitány. Ezen a héten, felelte a főgépész.
Heavens kapitány azon morfondírozott, vajon eljön-e az idő, amikor majd ő tanul valamit a negyedtisztjétől. Erre az út 12. napján került sor, közvetlenül azután, hogy Harry teljesítette az első 2 órás szolgálatot a kazánházban. Tudta, hogy Mr. Patterson bélyeget gyűjt, uram? Kérdezte Harry.
Igen, tudtam, felelte maga biztosan a kapitány.
Azt is, hogy a gyűjteménye immár több mint 4000 darabot számlál, és van köztük egy eredeti Penny Black, meg egy 3 szögletű jó reménység foki?
Igen, azt is.
És hogy a gyűjteménye már többet ér, mint a Mapplethorpe-i háza?
De hát az csak egy kaiba, a francba is.
Próbálta állni a sarat a kapitány, és mielőtt Harry föltehette volna a következő kérdést, hozzátette.
Jobban érdekelne, ha Tom Bradshawról tudna annyi mindent kideríteni, amennyit a hajógépészemből kiszedett. Mert hogy őszinte legyek, Harry, magáról többet tudok 12 nap után, mint a harmadtisztemről 3 év után. Pedig előtte nem gondoltam, hogy az amerikaiak zárkozottak lennének.
Minél többet gondolkodott Harry a kapitány megjegyzésén, annál inkább be kellett látnia, milyen keveset tud Tomról, annak ellenére, hogy sok-sok órát töltöttek együtt a parancsnoki hídon. Fogalma sem volt, hogy van-e testvére, mivel kereste kenyerét az apja, hol élnek a szülei, sőt, még azt sem tudta, van-e barátnője. Még azt is csak a kiejtése árulta el, hogy amerikai, mert Harry amúgy nem tudta, melyik városból, melyik államból való. Felhangzott a 7 csengőszó.
Átvenni a kormányt, Mr. Clifton, amíg megvacsorázom Mr. Pattersonnal és Mr. Bradshawval? Ne habozzon tudatni velem, ha észrevesz valamit,
tette hozzá távozóban.
Különösen, ha az a valami nagyobb nálunk.
Igenis, uram. Harrynek nagy örömére szolgált, hogy rábízták a hajót, ha csak 40 percre is. Igaz, ez a 40 perc napról napra egyre hosszabb lett. Evans akkor döbbent rá, hogy ez a koravén fiú unja magát, amikor Harry megkérdezte, hány napig tart még az út Kubáig. Kezdett együtt érezni az elszántság kapitányával, akinek nyilván sejtelmesen volt róla, hogy mire vállalkozott. Az új negyed tiszt az utóbbi napokban már vacsora után is a kormánynál maradt egy ideig, hogy a tisztek lejátszhassanak néhány parti kopogós römit, mielőtt visszatérnének a parancsnoki hídra. A kínai pedig immár mindig tűzforron hozta fel a teáját és kockacukorral, ahogy kérte. Az egyik este többen is hallották, hogy Mr. Patterson a kapitánnyal beszélgetve megjegyzi, ha a Mr. Clifton úgy döntene, átveszi a parancsnokságot, ő nem tudja, kinek az oldalára állna.
Zendülést akarsz szítani, Jim? Kérdezte Evans, miközben töltött a hajógépésznek még egy pohárka rumot. Nem, de muszáj figyelmeztesselek, kapitány, hogy ez az ifjú török már átszervezte a kazánház szolgálati beosztását. Ennél fogva abban biztos lehetek, hogy az embereim ki mellé állnának. Akkor a legkevesebb, amit tehetünk, mondta Evans, miközben magának is töltött rumot, hogy üzenünk az elszántságnak, hogy mire számítsanak. Innen bajosan üzenhetnénk nekik, vetette ellene Patterson. Akkor kénytelenek leszünk vasra verni a fiút. Az jó ötlet, kapitány, csak az a baj, hogy a rabláncunk sincs. Milyen kár. Majd juttasd eszembe, hogy szerezzek be pár darabot, ha visszatérünk Bristolba. Mintha elfelejtetted volna, hogy Clifton elhagy minket, amint kikötünk, és megy arra a hadihajóra, emlékeztette a gépész. A kapitány ivott egy korty rumot, majd ismét azt mondta. Milyen kár.